Hálát adok neked, mennyi édesatyám, ezért az alkalomért. Köszönöm, hogy most a te nevedben jöttünk össze. És azért jöttünk össze, mert a te gyermekeid vagyunk. Megváltottál bennünket, és vágyat ébresztette a mi szívünkbe, hogy veled találkozzunk. Ez nekem is a vágyam, Uram, hogy veled találkozzunk. Hogy valamit megértsünk most is te belőled, és a te lényed, a te fényed, az megvilágosítsa mi értelmünket. Megítélje a bűnt, megvigasztaljon bennünket, és felemeljen. Így kérlek itt velünk, Uram, és dicsőítsd meg, kérlek, a te nevedet. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és keressük meg Isten tiszteletünk alapigét, a Jónás könyve második részt olvassuk fel. Fennállva hallgassuk meg Isten igét. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a halgyomrában, ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szemtemplomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. Hát nagyon sok titok van elrejtve, testvérek, ebben az igében, ebben a Jónás könyvében. Hát egy kicsit az első részből, nem első könyv, első részből kezdeném. Hogy Jónás, amikor itt benne sincs ez a könyvben, de itt utal rá, hogy valami fogadást tett az Istennek, még ifjú korában. Ezt onnan tudjuk, hogy és amit megfogadtam, teljesítem, második könyv 10. verse, valamikor régen megfogadott Istennek valamit, és azt mondta, hogy ezt teljesítem. És jött Istennek a parancsa, hogy menj el Ninivébe, és ott hirdesd Istennek az igéjét, hirdesd az evangéliumot. És Jónás ezt meghallotta, ezt az üzenetet, fölfogta, hogy Isten mit mondott neki, és el is indult, és az ellenkező irányba, teljesen más irányba ment. Hát ez a Tarsis, ez Spanyolországnak a legtúlsó csücskén van valahol, a leírások szerint. És ami megdöbbentett engem, aztán végig gondoltam, hogy ez így van az életben is, a mi életünkben is, hogy amikor, tudjuk, ismerjük a történetet, hogy hajóba szállt, elindult a hajóval, és akkor nagy vihar volt, akkor Jónás aludt a hajónak az alján. Tehát egy nyugalma volt, békessége volt, ott el volt, mint a befőtt, szoktuk ezt mondani. Hogy nem izgatta. Nagy nyomorúság volt ott körülötte, neki úgymond békessége volt a szívében. Sokszor ilyen az a bűn, mert hogyha nem ez lenne, akkor nem lenne senki, aki bűnt követne el. Hogyha egyből csalogat bennünket a sátán, vagy csalogat a mi szívünk, és egyből ott lenne a következménye a bűnnek, akkor nem menne senki arra a bűnös útra. De a bűnnek van egy ideig, óráig való gyönyörűsége. És ezt Jónás átélte. Egy olyan békességet kapott, ami ember észre megfoghatatlan. Isten szavára engedetlen volt, távolodott tőle, és nyugodtan aludt a hajónak a gyomrában, hajónak az aljában. Hát ezt sokszor látjuk így a világban, hogyha végig gondolunk, testvérek, hogy még ottó testvérünk is beszélt erről, hogy milyen jól élnek. A Zsoltáros is erről beszél, hogy megadod nekik mindenüket. Békességük van, gazdagságuk van, jól élnek, örülnek, vigadnak, mindenük megvan. És akkor a Zsoltáros így azt mondja, hogy és én meg itt nyomorgok és szenvedek, ő miatta is. Neki meg havaj az élete. És a testvérek, ez egy darabig tart ez az állapot. Egy darabig, amíg Isten rá nem nehezíti az ő kezét, arra az ember, akit szeret. Hát, hogy Isten minden emberért meghalt, vagy az Úr Jézus minden emberért meghalt, ezért gyakorlatilag el lehet azt mondani, hogy minden embert vár, és von magához, és mindenki találkozik azzal a bűneinek a súlyával, a bűneinek a gonoszságnak az elkövetett dolgaival, hogy előbb-utóbb ennek a boldog, békés állapotnak vége szakad. És ez történt Jónás életében is, amikor már az emberek már nem tudták eldönteni, hogy mi folyik itt, már mindent kidobtak a hajóból, már ott voltak teljesen egyedül, és nem tudták, hogy mitől van ez. És sorsot vetettek, nem jött Jónás elő, hogy én voltam az, pedig már keresték, hogy ki lehetett az. Aztán megkérdezték tőle, amikor ráesett a sors, hogy mesélj már, hogy mégis mitől van ez. Na és akkor kezdett el megnyílni. És nem jutott bűnbánatra, testvérek. Nem jutott. Tehát távol volt az ő szíve, konok volt. Azt mondta, hogy dobjatok be a tengerbe, mit érdekel engem, csak Istenhez ne kelljen visszamennem. Nem akarok visszafordulni az Úrhoz. És hát ezek a pogány emberek istenfélőbbek voltak, mint az istenfélő Jónás, mert nem akarták bedobni őt a tengerbe. Hogy vaciláltak, hogy most megöljünk egy embert azért, hogy megmeneküljünk. Próbálták a hajót kikormányozni, hogy menjen már ott a part felé, hogy hát, ha megmenekülhetünk. És akkor nem sikerült, akkor Uram, ne tulajdoníts nekünk ezt a bűnt, kérlek. És bedobták ezt az embert a tengerbe, vihar elállt abba a pillanatba, és Jónásnak itt kezdődött a mélyrepülése, a zuhanása, a bűnnek a következménye. Amikor írja, hogy egy krízis az életében, hogy már minden hullámok elborítottak engem, itt vagyok a nyomorúság legmélyébe, jönnek rám ezek a nagy bajok, és nem tudok tőle megszabadulni. És az Úr küldött egy nagy halat. Érdekes, hogy először nem tűnt föl, de utána, hogy mikor imádkozott Jónás. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Itt nem így, hogy utána, de onnan tudjuk, hogy utána, hogy amikor befejezte az imádságot, tehát ez nem tudom, egy percig tartott fölolvasni körülbelül. És a nagy hal kivetette Jónást az ő gyomrából. Tehát gyakorlatilag a nyomorúság legvégén jutott oda, hogy Istenhez forduljon. Tehát egy nagyon megátalkodott ember volt. Egy, úgymond egy nagyon stabil ember volt. Nagyon stabil volt a rosszban. És hogyha eltökélte, hogy Istennel szembe megy, akkor ő pedig Istennel szembe megy. És 3 napnak kellett eltelnie, amire ő szíve megfordult, és oda tudott végre Istenhez fordulni, és végre tudott imádkozni. Hát testvérek, nem tudom, hogy nekünk mennyi idő kell ahhoz eltelni, hogyha ott vagyunk a mi bűneinkben, és Isten keze ránk nehezedik, és már recseg, ropog a lelkünknek a vára, és mikor tudunk már oda borulni Istennel, hogy Uram, bocsáss meg, Uram, könyörülj meg rajtam. Mikor? Hát most ez a 3 nap, ez sok vagy kevés? A nyomorúság az óriási volt, úgy nézve nagyon sok a 3 nap. De úgy nézve nagyon kevés, mert látok embereket, hívőket, nem hívőket, hogy 3 év, 30 év. Ott van Isten keze rajta, már mindenki látja, hogy miért nem fordulod az Úrhoz. És nem fordulod. Már recseg ropog, már minden összeveszett, minden elveszett, amit épített. Nem maradt már semmi, és mégse törik össze Isten keze, hatalmas keze alatt. Nem törik össze. Nem tud odafordulni az Úrhoz, az ő megváltója, az ő Istenéhez. Nyomorúság a családjában. Nyomorúság a gyermeké között. Nyomorúság anyagi oldalról. Nyomorúság munkahelyen. Nyomorúság, ahol a tanulmányaiban. Nyomorúság a rokonok között. Mindenhol nyomorúság. Pszichiátria. Jönnek mindenféle dolgok, nehézségek, testi betegségek, nyomor. Minden, Isten hatalmas keze ott van rajta, és nem tud megalázkodni az Úr előtt, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, és emeljél fel engem. Hát, vannak testvérek, akik sokkal hamarabb megalázkodnak. Azt mondja az Úr, hogy azért adja ezeket a példákat nekünk, meg akár mások példáját is, hogy mások kárán tanuljunk. Hogy ne a saját kárunkból tanuljunk, hanem mások kárából. Uram, hogyha őrizd meg engem ettől. Őrizd meg, segíts Uram, hogy én úgy forduljak oda Te hozzád, hogy ne kell ezek a nagy nyomorúságok érjenek engem. Hogy mielőtt még a hatalmas kezed rám nehezedne, én megértse a te halk szelíd szabadból, hogy az út az nem jó, amin járok. Hogy mutasd meg, Uram, hogy hogyan juthatok én te hozzád. Mert Isten nem egyszer, nem kétszer szól. Nekünk is, régen is szólt, a jövőben is fog szólni. Halkan és szeliden szól Isten. Szól az ő szelíd hangján, és nagy kegyelem testvérek, hogy ezt meg tudjuk hallani. Még mielőtt elérne bennünket Istennek a hatalmas keze. És Jónást elérte, és hát 3 nap után, amikor el tudtam mondani ezt az imádságot, és ami megdöbbentett engem, testvérek, hogy mondta ezt el? Szabad volt Jónás? Nem mondhatni, hogy szabad volt, mert ott volt a haj gyomrában, és szerintem ez körülbelül az a állapot lehetett, amikor a halál szélén volt. Mert a 4. napot szerintem már nem élte volna túl. Valószínűleg meghalt volna. Már lehet, hogy 1 óra múlva meghalt volna. Tehát körülbelül az az állapot volt, amikor a vég. És azt mondja, a nyomorúságommal az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyoma nincs a szabadulásnak, testvérek. Semmi nyoma nem volt. Ott van lent a bálnának a gyomrába, Cetha a gyomrába, a tenger legfenekén, semmi nyoma a szabadulásnak. És úgy írja múlt időben, hogy hálát adok az Úrhoz, nyomorúságban az Úrhoz kiáltott, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Hát még ott van lent a halál torkában, a legmélyén, és azt mondja, hogy köszönöm, meghallgattál engem, Uram. Innen kiáltottam hozzád, és te meghallottad az én hangomat. Tehát az ő szívében már tudta, hogy Isten meghallgatta. Ez a fordulópont, testvérek. Jónás gyakorlatilag elfelejtett oda menni az ő urához, megváltójához, az ő Istenéhez. És hogy imádkozik Jónás? Ez imádság, ez egy az egybe benne van a Zsoltárok könyvébe. Más helyen. Pontról pontra idézi a Zsoltárokat. Így imádkozik. Keressük ki, testvérek, vagy nézzük meg. Mindenki keressen ki egy Zsoltárt. Majd fogom mondani, és akkor egyértelmű lesz, hogy miről is van szó. Jó, kezdjük innen. Zoli, Zsoltárok 121.2, Csilla, Zsoltárok 42.8.12, Péter, Zsoltárok 31.23.24, Csilla, Zsoltárok, nem, hát, Laci, Zsoltárok 18.5.7, másik Laci, 103.4.5, Marika 142.4.8, Erika 31. Zsoltár 7.9, Pali bácsi 50. Zsoltár 14.15, 50. Zsoltár 14.15. Nyomorúságom az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Na, hogy van ez a Zsoltárokban?
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltott, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazi bajtól és a család nyelvtől.
Hozzáírtam mindig egy kis ígét, hogy értsük, hogy milyen környezetben zajlott ez az imádság. De gyakorlatilag az első mondat az egy az egyben a Zsoltárokból volt. Itt azt mondta a Zsoltáríró, hogy ments be engem a hazug ajaktól és a csalár nyelvtől. Amikor ellenünk Dávid ellen áskálódtak, ócsárolták őt, hazugságokat mondtak neki, és azt mondta, hogy ments meg engem a hazug ajaktól és a csalár nyelvtől. És az első mondat az szinte egy az egybe ez, hogy nyomorúságom az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Hát hála az Úrnak, hogy őt a családnyelvtől mentette meg, Jónást megmentette a Cetha gyomrából, bennünket pedig megment az ördög karmaitól. Következő, Csilla, 42.8.12, hangosan.
Örvény örvénynek hiányzolt a vég hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, Hőszállamnak. Miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászba járnom, miért gyötör az ellenség? szavaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.
Minden havad és hullámod átcsapott fölöttem. Egy az egybe. Szóról szóra ezt olvasta Csilla. És utána elmondja, hogy hálát ad az ő Istenének. Hogy van háladás? Egy mondatot mondja, légy szíves belőle. Következő vers. Minden havad és hullámod átcsapott fölöttem. A következő hogy van?
Nappal szeretetét rendeli mellé, éjjel éneket a
számba. Nappal szeretete van mellettem. Éjjel éneket ott számba az Úr. Tehát hiába van ez, hogy ott vannak a hullámok. Nem tudom, testvérek tapasztalták ezt már, hogy azt látják, hogy egy nagy hegy van előttük, és ezt lehetetlen elhordani. Lehetetlen. Már elborítanak a hullámok. Hogy nem tudunk tovább menni. És azt mondja, hogy köszönöm neked, Uram, ezek a hullámok itt vannak, de nappal a szereteted van mellettem, én éjjel pedig a szívem zeng az énektől. Hálát adok neked, Uram. Köszönöm neked, és ezzel telik meg az ő szíve. Nézzük a következőt. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bár csak újra megláthatnám szent templomodat. 31-23-24. Itt azt mondja, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magadtól, magad elől. És bárcsak megláthatnám szent templomodat. Egy az egyben a Zsoltárból volt az első része itt is véve, hogy gyakorlatilag hova vágyakozik, testvérek? Az Úrhoz vágyakozik. A szent templomodban, mert onnan jön, a Jónás idejében azt fejezte ki az Istennek a jelenlétét, Istennek a szent temploma. Most mi fejezi ki Istennek a jelenlétét? Hát több minden. A testvéri közösség kifejezi Isten jelenlétét, a imádság kifejezi Isten jelenlétét, a Biblia olvasás kifejezi Isten jelenlétét, hogy hova vágyakozok, hova tekintek. Egy kicsit így kitérve, hogy hova nézett Jónás, testvérek. Így amikor gondolkozott ezen, hogy ő hol van, akkor nézhetett erre, hogy mi történt vele. Nem tudom, hogy szoktak ilyet a testvérek csinálni. Történik valami negatív dolog, én többször beleestem ebbe, és utána visszagondol arra, hogy hogy is volt ez. Aztán még egyszer. Aztán még egyszer. Aztán még, és jön a depresszió. Elkerülhetetlen következménye. Tehát az emlékek, hogy miért történt ez? Miért csináltam? Miért hagytam ott az Urat? Miért dobtak ezekbe az engem a tengerbe, jogtalanul. Miért bocsátott az Úr hullámokat? Ha nem bocsátott volna, szépen elhagyottam volna a Tarziszba. Miért tett ezt velem az Úr? Miért? Akkor végre gondolja az ítélet hozatalt. Hogy azt a pontot, amikor dobják a tengerbe, amikor merül le. Hogy nekem volt már ilyen pillanat az életem, hogy merültem le lelkileg, és amikor ezt a merülést gondoltam, akkor még mélyebbre merültem. Tehát ilyet is lehet csinálni, testvérek. Lehet merülni lefele a pokolig. Aztán lehet elgondolkozni a jelenen, hogy hol vagyok én most, jelenleg. Hát sokszor, most Jónás példa, hogy hát a tenger mélyén. Egy hal gyomrában. Nem elég, hogy a tenger mélyén vagyok, még egy hal gyomrában is benne vagyok. Kilátástalan az életem. Semmi nincs. És a józan észen túl van a szabadulás. Tehát józan ízen túl van a szabadulás, amikor már lehetetlen onnan megszabadulni. Hát nagyon sokszor van ez, testvérek, a mi életünkben is, amikor annyira ott van már a jelen, hogy onnan már változtatni nem lehet emberileg. Csak természet feletti módon. És mit mond? Tehát lehet nézni a múltra, lehet nézni a jelenre, de ez még mindig földi sík. És lehet nézni Istenre, a mennyországra, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nálad van szabadulás. Ugye van a szabadulás? Fogalmam sincs. De köszönöm, hogy nálad van szabadulás. Hogy föl lehet emelni az én szememet Istenre, és itt is lehet gondolni emlékekre, de olyan emlékekre, hogy mindeddig megsegített engem az Úr. Mindeddig. És végig gondolni, hogy akár a Bibliából, hogy hogyan szabadította meg Isten népét nagyon sokszor, amikor ráfigyelt, vagy a mi életünkben is, hogy itt belenyúltál az életembe, Uram, és megszabadultam. Ott belenyúltál az életembe, és megszabadultam. Itt ez történt, és onnan tőled jött a segítség. Hálát adok neked, Uram. És amikor betölti a mi szívünket a háladás, akkor egyre jobban és jobban felszabadul a mi lelkünk. És kijön abból a gödörből, amiben beleestünk. Értik a testvérek? Hát két út van, minden is próbánál. Ami átél, tehát ennél nagyobb, mint amit Jónás átélt, nem nagyon hiszem, hogy ér bennünket. Ennél nagyobb dolog, ennél nagyobb kilátástalanság. És hogyha ebben a pontban azt tudjuk mondani, hogy hála legyen az Úrnak, legyen tiéd a dicsőség, én te benned bízok, Uram, akkor onnantól jön a szabadulás, mint a Jónás életében is. Na, hogy is volt tovább? Nézzük, hogy hogy használta a Zsoltár szavait. 18:5-7.
Halál közelei vette körül, és az istentelenség ágyai rettentettek engem. A Seol közelei vette körül, a halál őrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallál templomából, és kiáltással eljött füleiben.
Itt más a Jónás könyvében, már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Ott a vég. A Seolban lent van a pokol legmélyén, hogy jöhet innen szabadulás. Már-már meghalok, már-már itt vagyok lent a gödörben. És a 142:4-8.
Amikor körd vezettek nekem az ősvényen, amelyen járok. Tekés jobb kezem felül, és várd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszed minden menedéken, senki sem tűnik el. Hozzá kiáltott, Uram, és ezt mondod, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élő földből. Figyelj esedetésembe, mert igen nyomorult vagyok, nem tudok üdvözőitől. Mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Kövén seregnek majd az igazat, amikor jót teszel velem.
Testvéreknek csüggett már a lelkük? Hát nekem csüggett el a lelkem. És én ezt tapasztaltam, hogy amikor elcsüggett a lelkem, és ha az Úrra gondoltam, akkor fölemelkedett az én lelkem. És megtapasztaltam Istennek a szabadítását. Megtapasztaltam az Úr szabadulását. Hogy hogyan nyúl bele az én lelkembe, hogyan emeli föl az én lelkemet. És itt is azt mondja, hogy imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Jónás tudta ezt. Hogy elcsüggett az ő lelke, volt oka csüggedésre, de tudta, hogy amikor hozzá kiállt az Úrhoz, akkor fölemelte az ő lelkét. És az ő lelke eljutott hozzá. Na, még egyet olvassunk el, a 50:14-15-öt.
Hálával fáradtál az Istennek, és teljesít a felségesnek fogadásaira, és így segítség engem a nyomorúság idején, és én megszabadítok téged, és te dicsérgesz engem.
Tehát hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hallgassuk meg 31:7-9-et.
Gyűlölöm a hazug vázányok híteit, mert én csak az Úrban bízom. Újonga örülök hűségedre, mert látod nyomorúságomat. Ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas tér állítottad lábamat.
Testvérek, itt most lehet, hogy egy kicsit fárasztó volt felolvasni ezt a sok Zsoltárt, de azért gondoltam felolvasni, hogy értsük meg, hogy amikor Jónás imádkozott, akkor gyakorlatilag egy az egybe Zsoltárokat idézett. Voltak eltérések, néhány szó máshogy volt, néhány gondolat máshogy volt, de gyakorlatilag a Zsoltárokból merített. És honnan tudott a Zsoltárokból meríteni? Hát ő ismerte a zsoltárokat. Ott volt, és ez valahogy úgy nézett ki, testvérek, hogy az ő nem volt a szívébe a zsoltár, ott volt a fejébe. És amikor a szívébe megtért az Úrhoz, akkor zsoltár fakadt föl benne. Zsoltárral adott hálát, zsoltárral adott bűnbánatot Istennek, zsoltárral könyörgött, és zsoltár adta meg neki a szabadulást. Egy az egyben minden benne volt, már leírva előtte, ami fölfakadt benne imádság. Minden benne volt. Minden benne volt a Bibliában. És azt mondja, hogy amit megfogadtam, teljesítem neked. Hogy nem tudom, hogy testvérek, hogy van-e nekünk olyan dolog, amit megfogadtunk az Úrnak, és nem teljesítettük. Az van írva a Bibliában, hogy teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. Hogy megfogadtuk, hogy mától ez lesz. Mint az újévi fogadalmak szoktak lenni, hogy mától nem iszom. Vagy mától nem cigizek. Vagy hasonlók. A mi életünkben másfajta fogadalmak. Mától minden reggel olvasom a Bibliát. Mától minden reggel imádkozom az Úrhoz. Mától nem csak én teszem ezt, hanem a családommal együtt olvasom a Bibliát. Mától, hogyha megbántok valakit, akkor bocsátat kérek. Mától a gyerekeimet úgy nevelem, hogy Isten szerint van. Mától jó apa akarok lenni. Jó feleség akarok lenni. Jó férj akarok lenni. Jó anya akarok lenni. Mától jó gyermek akarok lenni, aki engedelmeskedik az ő szüleinek. Rengeteg ilyen dolog elhangzik a mi szívünkben, hogy mától ezt akarom csinálni. És azt írja az ige, hogy teljesítsd a te felségesnek tett fogadásodat. Sokszor ezek a fogadások úgy hangoznak el, hogy csak ott legbelül, mélyen. Amikor ki is mondjuk őket, hogy igen, testvérek, amikor kiállunk ide bizonyságot tenni, hogy ez erre vezetett az Úr. Egy testvérem mesélt és számolt be erről, hogy prédikált, és akkor megkérdezte a feleségét, hogy na, milyen volt a prédikációm. És akkor azt mondta a felesége, hogy majd meglátjuk. Hát, azt mondta, hogy mondhatott volna bármit, ez volt a leg, mint a tőr a szívébe. Hogyha 20 év múlva meglátjuk, hogy akkor megáll, amit mondtál, akkor jó volt. Hogyha nem áll meg, akkor minek mondtad el? Majd meglátjuk. Hát ilyen az a fogadás, testvérek, hogy hozunk elhatározásokat, hozunk döntéseket, és kell is hozni döntéseket, kell, hogy tegyük ezt, és akkor na majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Aztán van még egy dolog, mert Jónás az 3 nap és 3 éjje volt a cethal gyomrában, és van a Máté 12.38-40-ben egy ige, ami utal egy másik dologra. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül, Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Hát, utal az mi Úrunkra, Úrunkra Jézusra, hogy a Jónás volt 3 nap és 3 éjjel a hal gyomrában, úgy lesz, ami Úrunk, és úgy volt a mi Úrunk Jézus Krisztus is 3 nap és 3 éjjel a föld gyomrában. És hát azon gondolkoztam el, testvérek, egy kicsit ilyen átvitt értelemben, hogy hogyan értékelik ezt az eseményt. Hogy itt a Jónásnál is lehetett volna ezt mondani, de maga az Úr Jézusnak a halálát. Hát mi történt ott? Elárulták. Igaz? Júdás elárulta őt, aki mellette volt, tanítvány. Hazug vádakat mondtak rá, hazugságokat terjesztettek mindenkinek, gúnyolták, megkorbácsolták, aztán elhagyták, mindenki elhagyta őt, aztán keresztre feszítették, és végig meghalt. És Hogy hogy néz ez ki több nézőpontból ez a történet? Hogyha nézik az egyik ember, meg nézi a másik ember, meg nézi a harmadik ember, ugyanazt a szituációt, és nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy mintha mást látna, hogyha másról lenne szó. És Jézusnak a kereszthalálát, aki szemlélte, attól függ, melyik csoportba tartozott, mindenki máshogy élt át. Ez volt a kereszthalál előtti közvetlen időszak, maga a kereszthalál, meg a kereszthalál utáni időszak, és hogyan viszonyultak hozzá mondjuk az asszonyok? Őket emelem ki, mert ők voltak a legkitartóbbak. Ők voltak végig Jézus Krisztus mellett. Amikor egyszer elkezdték követni, ők ott voltak, egész a keresztő végig Jézus mellett. Hát sírtak, hogy az ő úrukat megölik. Hogyan viszonyultak a tanítványok? Egy szóval, mit tudok mondani a tanítványokról? Féltek, elszaladtak. Akkor a nép. Egy verset hadd mondjuk, tessék. Velszi bárdokban van. És a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, és mint a barom, melyet igába hajt. És a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta sír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Hát az a nép, ez egy érdekes dolog. Amikor van egy Fradi meccs, akkor utána a nép az törzúz. Amikor van egy politikai tüntetés, akkor nép kitódol az utcára, és kormányokat tudnak megdönteni. Amikor van egy szavazás, a nép őrülteket tud trónra juttatni. Meg jó embereket is. A nép az egy megfoghatatlan valami. Ki az a nép? Hát itt is. A nép örül, aztán a nép gyűlöl. És eltelik pár nap közte. A nép az befolyásolható. Ilyen a nép, testvérek. És ilyen népbe kell nekünk is élni. Aztán farizósok, féltékenyek az Úr Jézusra. Isten a terve megvalósulás előtti pillanatban van. Az embereknek a megszabadítása. És a sátán a terve megvalósulás előtti pillanatban van, hogy megöl Istennek a fiát. Aztán a keresztnek a halála, amikor meghal az Úr Jézus, abban a pontban. Mi történik? Asszonyok, szívét áttalhatja a tőr. Hogy úgy érzik, hogy összeomlanak, meghasad a szívük. Megölték az én gyermekemet, mondja Mária. Megölték az én megváltómat, mondja másik Mária. Meghasad az ő szívük. Ketté hasad. Tanítványok, azt mondják, itt a vég. 3 évet rászántunk egy ember követésére. Azt hittük, hogy ez a jó, ez a valóság. Nincs tovább. Kilátástalanság. Nép. Közöny. Megölték a mi úrunkat. Közönybe vannak. Farizeusok. Mint egy hallhatóan nagy kő esik az ő szívükről. Megkönnyebbülés. Hogy végre. Meghalt. Végre el van téve az útból. Nincs vele többek gond. Isten. Fájdalom. Sátán. Győzelem. Meghaltam. Isten fia. És hogy mi van utána? Egy kicsivel utána, kereszthalál után. Asszonyok. Öröm. Találkoznak a megváltóval. És ki találkozik először a megváltóval? Hát aki ott volt végig a keresztövébe. Az asszonyok találkoznak először a megváltóval. Nem a tanítványok, akik elfutottak. Ez nagy alázatra inti őket. Hát nem is látják ők az urat, csak jóval utána. Tanítványok? Kicsit később? Erő. Erővel hirdetik az Isten evangéliumát. Megváltozik az ő életük. Fordulópont. A krízisből kijön az ő életük. Nép? Hát azt nem lehet tudni. Gondolkoztam, hogy mit csinál az a nép? Hát egy része hisz, másik része nem hisz. Megfoghatatlan nép, testvérek. A farizeusok? Félelem fogja el őket. Melyne tudják, hogy föltámadt az Úr. Csináljuk úgy, hogy nem támad föl. Hozzunk hazugságokat. Már megint megy a fölbújtatás, a intrika, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor mondjátok ezt, hogy nem is támad föl, hanem elvittétek az Úr testét. Félelem volt bennük. Isten, befejezte a megváltás művét. És a sátánnak ez a bukása, testvérek. Az Úr Jézusnak a halála és a feltámadása a sátánnak a bukása. És nekünk pedig a győzelmünk. Azért mondtam ezt a testvéreknek, hogy van egy dolog, ami, és az elég megfogható a Bibliában, Jézusnak a kereszt halála. Többen nézik, többen átélik ugyanazt az eseményt, és mindenki teljesen máshogy értékeli. Mint hogyha nem is ugyanarról lenne szó. Van, amikor bennünket is érnek ilyen események, hogy na, hogy volt ez? A kolléganőm, most ilyen béremelés tárgyalások vannak, az egyik mondja, hogy az a főnökség mit csinál? Így mondja. És akkor a kolléganőmet már ő is így föllelkesül, hogy hú, mit csinál ez a főnökség, hogy viszonyul itt hozzánk, meg itt ez a néphez, akik itt vagyunk, hogy hát nem borzasztó ez. És én megmondom, hogy azért meg kell hallgatni a másik felet is, mert lehet, hogy nem úgy van. És miért mondom ezt? Mert ott van az a nőszemély, akitől hallottuk ezt, hogy milyen a főnökség, előtte hallottam tőle sok dolgot, és nem állt meg. Ez se állt meg, az se állt meg, amaz se állt meg. Hát mondom, miért pont ez állna meg, amikor a főnökségről beszél? Hát azt mondom, hogy nem hiszem el. Lehet, hogy úgy van, lehet, hogy most pont éppen igaza van, de nem áll meg az ő szava. Hallgassuk meg a másik felet is. És miért kellett ennek megtörténni a testvérek? Sokszor föltesszük ezt a kérdést, hogy miért van az életünkben bizonyos dolgok. És nagyon ritkán van rá válasz. Az Úr Jézus halálára van válasz. Többféle válasz van. Van, amikor ez a válasz az, hogy engem nem érdekel. Van, amikor ez a válasz Úr Jézus halálára, hogy engem érdekelt, de már nem tudok hinni. Van, amikor ez a válasz, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, mert bűnös ember vagyok. Van, amikor az a válasz az Úr Jézus halálára, hogy én téged akarlak követni, Uram. Nem csak egy vallásos életet akarok élni, hanem a te nyomdokaidba akarok járni. Amerre te mentél, én is arra akarok menni. És akkor jönnek az életünkben a miértek, testvérek, hogy hogy van ez, miért történik ez meg velünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy Uram, nem tudom, de leteszem a te kezedbe az életemet, és legyen úgy, ahogy te akarod. És az is legyen meg, hogyha akarod, akkor mutasd meg, hogy miért történnek ezek velem. De mindenképpen a te kezedbe akarom tudni az életemet, és rád akarok nézni, nem a körülményekre, nem a cethalra akarok nézni, nem a hínárokra akarok nézni, nem a büdösre akarok nézni, a bűnnek a bűzére, hanem te rád akarok nézni, Uram, és azt akarom, hogy az én lelkem, az én szívem ott legyen te nálad, Istenem. Hát erre segítsen meg az Úr bennünket, és ebben adjon nekünk növekedést, hogy akármi is ér bennünket, tudjunk az Úrban kapaszkodni és az Úrban bízni. Ámen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy igét szeretnék olvasni a Tesszalonikai levélből. Csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik néken vigasztalásra voltak. Mostanában az dívik nálunk otthon, hogy Ráhel odajön a nyakamba, és akkor mondja, hogy fél a katica bogaraktól. És akkor oda bújik, és azt várja, hogy megölelgessen, meg megvigasztaljam. És sokszor így gondolkozunk mi a vigasztalásról, hogy történik velünk valami rossz dolog, ér valami fájdalom, ér valami sérelem, és akkor valaki oda megy és megvigasztal bennünket. Pál apostol pedig azt mondja, hogy ezek azok a munkatársaim az Isten országában, kik nékem vigasztalásomra voltak. Hát kik azok a munkatársak, akik vigasztalják Pál apostol testvérek? Én gondolkoztam ezen, és én arra jutottam, hogy szeretnék ilyen lenni, aki vigasztaló munkatársa, nem Pál apostolnak, hanem Jézus Krisztusnak. Én azt hiszem, azok a vigasztaló munkatársai Pál apostolnak, akik kitartanak a hitben. 15 éve járok ebben az imaházban, 1997. május 25-én merítkeztem be, azelőtt egy kicsivel kezdtem ide járni, és az Úr Jézus mindvégig velem volt. és tapasztaljuk a mai napokban is nagy kegyelmét és gondoskodását, és úgy, mikor olvastam ezt az igét, akkor feltevődött bennem a kérdés, hogy az én életem vajon vigasztalás volt az Úr Jézus számára? Vajon nem csábította el az én szívemet a hívő dicsőségvágy? Vajon nem kezdtem el foglalkozni a földiekkel sokkal jobban? Vajon nem a saját magam értelme alapján akartam berendezni az életemet? Vajon nem én kitaláltam, hogy ezt szeretném elérni, azt szeretném elérni, ez a célom, az a célom, így kell csinálni, úgy kell csinálni, és végigmegyek azon az úton, amit eltökéltem. Senki engem meg nem állíthat, még Isten se. Ugye így volt valahogy Jónás. Vajon nem-e váltam ilyen emberré? Mert megvolt ez a kísértésem, főleg mióta megházasodtam, és azt kellett, hogy lássam, hogy enyém a felelősség. Az Úr rajtam fogja számon kérni a családom meg a gyerekeim életét. Hát akkor nekem magamra kell venni. És azt gondolom, hogy ebben a kísértésben mindenki benne van. De azok az emberek, akik magukra veszik ezt a felelősséget, azok az emberek, akiknek a szívük elcsábul, és ide ragad ehhez a földi bolygóhoz, aki keresik az elismerést, keresik a nagyságot, keresik a pompát, keresik a földi boldogságot, azok azt gondolom, hogy nem lesznek soha az Úr Jézus vigasztalására. Soha nem lesznek az Úr vigasztalására. Lehet, hogy azt mondják, hogy keresztények. Lehet, hogy azt mondják, hogy keresztény, sőt, nagyon keresztények, meg ilyen hívő, olyan hívő. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy nem vigasztaltok engem, hanem szomorítotok engem. Az olyan ember lesz az Úr Jézus vigasztalására, aki azt mondja, hogy sok a terhem, sok a küzdelmem, és nem tudom, hogy hogy lesz ennek a vége. Akik úgy érzik magukat a földi életben, mint Jódás ott a hal gyomrába, ott volt, és nem tudja, hogy hogy fog kijönni. Nem olyan volt a hal gyomra, hogy volt egy asztal meg egy szék, és akkor ott letérdelt, imádkozott. Be volt valami kis bélrendszerbe szorulva. És valamikor az ember úgy érzi magát, hogy be van szorulva. Nem tudok se ki sebe. Uram, mit tegyek? Na majd fogom a bicskám, azt kivágom szépen, ugye? A hal gyomrát. Az emberi okoskodás, nem. A hívő ember az azt csinálja, mint Jónás. Én is valahogy úgy vagyok, testvérek, mint Jónás, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Volt ez 10 évvel ezelőtt. Az Úr meghallgatott, dicsőség neki. És mikor ebben él az ember, hogy továbbra se bízik saját értelmében, továbbra se a földi életben szeretni a boldogságát megtalálni, tovább se vakítják el a szemeit a hiú földi kincsek, amelyet végig lerakott a keskeny út mellett a sátán, hogy a fáradt vándor azok után menjen és letérjen. Nem, hanem az az ember, aki Jézus Krisztusra szegezi a tekintet, és azt mondja, Uram, ennek ellenére is te benned bízok. Még annak ellenére is, hogy itt a föld sok jóval kecsegtet engem. Meg azt mondja, hogy nézd meg, hogyha egy kicsit józanabb lennél, akkor ez meg ez a tiéd lenne. Nem akarok józanabb lenni. Nem akarok kiózanodni, hanem továbbra is Jézus Krisztusban szeretnék élni. És hittel belé kapaszkodni. Testvérem, te vigasztalására vagy a Jézus Krisztusnak. Mert mikor elindultál a keskeny úton, minden ember megvigasztalta Jézus Krisztusnak vérző szívét. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy nem hiába haltam meg. Nem hiába halt, mert szeret, viszont szeretett engem. Én szerettem őt először, te meg viszont szerettém. Megvigasztalott Jézus Krisztusnak vérző szíve. Vajon eltelt 15 év, 20 év, nekem 15? Vajon azt mondja Jézus Krisztus, csak ezek a munkatársaim azok, akik nekem vigasztalásomra vannak. Testvérem, elmondhatja ránk Jézus Krisztus, hogy mi vagyunk azok, akik mi Jézus Krisztus a vigasztalására vagyunk. Hát én nagyon szeretném, testvérek, hogyha én lehetnék Jézus Krisztus vigasztalására. Én nagyon szeretném, hogyha ez a gyülekezet is Jézus Krisztus vigasztalására lenne, mert egyre elfajul a világ. Vajon talál-e ugye hitet az Úr, ha visszajön ide a földre? Testvérek, legyünk az Úr vigasztalására, legyünk egymás vigasztalására. Mert mikor én látom azt, hogy gyenge vagyok hitben, mikor kérdéseim vannak, amire nincsen válasz, és látom, hogy egy testvérem ugyanúgy küzd, és nem adja fel a hitet, engem megvigasztal az, testvérek. Engem az megvigasztal, ha ide valaki kiáll, és bizonyságot tesz arról, hogy ebben meg ebben voltam, és ez meg ez lett a vége. Engem megvigasztalt a teremtett világ is, ahogy Kálmán bemutatta, ez az igazság. Azért, mert Isten csodálatos világáról beszélt. Testvérem, legyünk egymás vigasztalására, és legyünk az Úr Jézus vigasztalására.